Jön a másik ördögi gondolatom. Hogy a fenébe csinálja azt meg egy ember, akit biológia, pszichológia, legalábbis úgy nem érdekel, hogy ebben éli mindennapjait, lásd téged vagy engem, tehát elvetemültek vagyunk ez a területen, vagy az ember viselkedése, és ne úgy élje meg ezt, hogy eljutottam a x-edik oldalra, ami az utolsó mondjuk, úristen, azt hittem valamit jól csinálok, de rájöttem igazából alapvetően minden rosszul csinálok, és még frusztráltabb lettem, mint előtte voltam. Ha érted, mire gondolok ilyen szempontból, mert azért amilyen feltérésekbe indulunk, csak az, ami a tanára utaltait, hogy érzelmeket, hogy engedje, hogy a kreativitás teret adjon. Aztán szülő önreflexióval élje, mert ebből indulunk ki, hát ugye most szülő szerepről beszélünk, tehát ha én magam se tudom magammal szembe, tehát azt sem tudom, mi az önreflexió, akkor gyerekem felé. Érted a probléma körömet?
Teljesen értem. És ez mindig nagy dilemma. Egyébként nekem ez az összes könyvemnél nagy dilemma. Hogy a célom mindig az, hogy segítsek. És én azt gondolom, hogy a segítésben egy nagyon fontos, hogy először az állóvizet kell fölkavarni, mert hát ha minden ugyanúgy, akkor minden ugyanúgy úszik. Tehát hogy lehet, hogy néhány része felkavaró a könyveimnek. Tehát mikor tényleg így egy kicsit tükörbe nézünk, hogy tényleg jól csinálom-e. Ugye én viccesen el szoktam mesélni, hogy a két fiú gyereket nevetem, akik most már felnőttek, tehát már mi a kamaszkorom, már az unokáim érnek kamaszkorba, és én ezt nagyon élvezem, nagyon csípem ezt, hogy nincsen felelősségem, de ahogy be tudnak szólni nekem is egyébként olyanokat, de én nagyon tudom díjazni ezt, tehát hogy valószínűleg a régi énemmel, mondjuk 30 évvel ezelőtt, amikor még nekem sem volt ilyen mély önismeretem, lehet, hogy megsértődtem volna, hogy az anyukám szokta csinálni, hogy az unokáira is megsértődött szegény, de hogy most én tudom érezni ezeket a kreatív energiákat, de ez egy hosszú fejlődési út, és ez nehéz, Andris, amit mondasz.
Abszolút.
Én a szeretettel sebezve is azt írtam, hogy ugye akit így jó szülőnek tartok, az a bátorító. A bátorító szülő, aki az érzelmeket tudja megmutatni, a gyerekébe átkeretezni egy kicsit, aki támogatja őt mindenbe, aki érzékeny az érzéseire, és aki erőfeszítésre neveli a gyerekét, nem megóvja mindentől, de hogy azt írtam, hogy ez egy hosszú fejlődési út, tudni, senkinek nincs olyan szerencséje, nekem sem volt. Hogy két bátorító szülő nevelte őt, mert akkor automatizáltan jön a bátorító szülői minta. De ha engem mondjuk nevelt egy mondjuk szeretetteljes, de idomár apa, akinek a teljesítménye mutatta minden, a nevelt egy borostyán túlféltő anya, akkor nekem nagyon nehéz bátorító, tehát hosszú önfejlődés után tudok bátorító szülővé válni. Mert vagy a ló másik, ugye szoktuk mondani, hogy a bot két vége az ugyanaz.
Az ugyanaz a bot, igen.
Tehát hogy így van, tehát hogy vagy a bot másik végét valósítom meg, és volt egy nagyon túlkövetelő, szigorú szülőm, akkor én ilyen nagyon engedélyes.
Haver leszek, vagy nem tudom.
Becsúszok a barát szülőbe, igen. Így van. Becsúszok, és barátja leszek a gyerekemnek, és akkor a gyerekemnek pont az ellentétes reakció. Tehát én túlvállalom a felelősséget, mert idomár szülők nevetek, a gyerekem az pedig a teljesítmény alulvállaló lesz, tehát a bot két vége, tehát a teljesítmény alulvállaló lesz, tehát semmiért nem tud felelősséget vállalni, mert én mindig megóvtam mindentől, mert nem akartam olyan lenni, mint az én szüleim, és következésképpen mindegyikünknek gondja lesz a teljesítmény. Az egyiknek azért, hogy alul teljesít, a nekem meg örökké túl, és örökké még 40 évesen is a gyerekemet húzkodom ki a mindenféle helyzetből, meg tartom el.
És én mindent megtettem, Erika, hát én mindent megtettem, az életemet ráraktam, a karrieremet félretettem, kérdezem, ki kérdke ezt, hogy csinált, tehát nem erről van szó, de ugyanarról beszélünk, annyira felismeri szerintem mindenki a saját életében, mert vannak példák. A Nánai Bence filozófussal beszéltem nemrégében, és akkor eljutottunk egy olyan szintig, hogy alapvetően káosz van mindenki fejében, de ami nekem ebből elvittem, hogy azért az megnyugtató, hogy nem egyedül nekem van káosz a fejemben. Tehát azt gondolom, hogy családi helyzet, ezek, amikről beszélünk, ez nem a kisebbség, hanem a többség. És nem azért mondjuk ez, azért nyugodjunk meg, hogy ez nem kell mit tenni, csak ez ugyanolyan meló, már bocsánat, ezt a szót használom, vagy munka.
Így van.
És ha ez igaz, vagy részleteiben igaz az a gondolat, hogy ha teremben vagy, talán a Vekerdi Tamástól hallottam, nem vagyok benne biztos, ez a gondolata, hogy a szülő rendben van, kiegyensúlyozott, akkor azért nagy valószínűséggel azért a gyerekére is igaz lehet ez?
Így van. Tehát én nekem az összes könyvem önismereti könyv is, mert úgy azt gondolom, hogy ugye van az az aranyos példa, tudod, a repülőgépen, mikor utazik az anya a gyerekével, bizony. Tudod. És akkor ugye a sztjuárdesz megy körbe, hogy rakják föl a légszőkészüléket, és megkérdezi az anyát, hogy kire rakná először, és az anya méltatlankodik, hát kire, hát a gyerekembe. És akkor mondja a sztjuárdesz, hogy nem. Ha először a gyerekére rakja, akkor maga elveszti az eszméletét, a gyerek lekapja a sajátját, és mind a ketten meghalnak. De ha először magára rakja, akkor lehet, hogy a gyerek kicsit elveszti az eszméletét, de maga tud rajta segíteni. És ugye ez van pszichológiában, hogy először magad. Azon gondolkozzunk el, hogy bennem, tehát, hogy hiába mondjuk azt kamaszkorban, és ugye ez a kamaszoknak a standard mondata, hogy én nem leszek olyan, mint az anyám, meg nem leszek olyan, mint az apám, aki csak dolgozik, és azt hiszi, hogy ő a jó fej, és egyebek, és mégis ugyanazokat, tehát a minták olyan erősek, szoktam mondani, hogy kicsit light-ba, tehát, hogy nem ugyanazt visszük azért egy az egybe tovább, mert tehát azért környezet módosít rajta, tehát light-ba nyomjuk a hozott mintáinkat, de azért ott van. És hogy én arra akartam fölhívni a figyelmet, hogy egy kicsit, ha tudatosabban belegondolok, hogy mi kell a kamasznak, hogy nekem szülőként, hogy mitől is vagyok jó szülő, és nem biztos, hogy attól, hogy mindent megenged, vagy mindent megteszek helyette, mert hogy minden kutatás azt mutatja, hogy a megküzdésnek a fejlesztése az viszi előbbre abszolút, már a felszemélyiséget. Tehát, hogy ez a legfontosabb, és ehhez tényleg nekünk a felnőtteknek kell fejlődnünk. De még egy példát hadd mondjak, Andris, hogy ugye én azt szoktam mondani, hogy mikor az edzőterembe te az izmaidat akarod kifejleszteni, az attól, hogy te egyszer elmész, meg attól, hogy szidod a szomszédot, hogy az milyen izmos, attól te nem leszel izmos. És az se könnyű meló, kiszálkásítani az izmaidat meg, tehát az is egy hosszú, és én azt gondolom, hogy a lélekben ugyanez van, hogy a lelket is edzeni kell, a lelket is tisztítani kell.
Erre két példára reflektálnék, nagyon fontos a környezet fertőz. Na most az a környezet, ahol a külső mindent meghatároz, és a belső nem látszik, mert nincs rajtunk egy 5,6-6,8 önismeretből, addig a szákásítás egy gyors, ugye evolúciós előnyt jelenthet, majd a házasságban kiderül, hogy egyébként milyen ember, mert mindig a szép oldalát mutatta. Tehát ez ennek oka van, hogy miért többen vannak az edzőteremben, és kevesebben mondjuk esetleg önfejlesztő akadémián, vagy pszichológusnál, nem azért, mert baj van vele, ugye nem vagyok én balond, ugye ismerjük ezt az elképzelést, hanem azért, mert fejlődni szeretne, de én felhívnám a figyelmet a kedves hallgatókra erre, remek példára, amit te mondtál, erre a repülős példára. Ugyanis ehhez megint az kellett, hogy megkérdezze, ugye a stewardess ebbe a példába, elképzel, jaj, zuhanunk, és aztán a fejére csapja, hogy hát tényleg, először magamon. Beszélgettem egy szülővel, hát ugye otthonról tartanak az ülések, nem ez volt a fő téma, egy sportszülővel, és megkérdeztem, hogy ő mikor csinál bármit a héten, tehát ami úgy őról a szól szeret. Hát ő olvasni szeretne, és nem tudott fél órát mondani. És akkor kérdezgettem, a semmiből elsírta magát. Mindet megteszek a három gyerekemért. És mondom, és ha egyik fia majd felnő, és egy lányt választ majd magának, olyan felesége legyen, mint ön? Tehát ez legyen a mintapré? Egy pillanat alatt az volt a válasz, nem Isten ments. Tehát ezek azok a pillanatok, egyébként aztán el is tűnnek sokszor az emberek ilyenkor, mert belátnak egy olyan mélységbe, ahonnan azért munkával lehet ám csak kijönni.
Így van, így van.
De hát a tudatosság is, talán ez volt megint itt ez a szó, amit nagyon-nagyon fontos ebbe vinni. Átmennék a másik témára, de azért még leszeretném olyan szempontból zárni. És tudom, ezek nagyon nehéz kérdések. De mire hívnád fel a figyelmed olyan szempontból a tettek tekintetében, a szülők figyelmét kifejezetten kamaszok irányába, amire fokozottan ügyeljenek. Tehát ami egy-kettő, tudom, ezt sokat lehetek, én nem véletlenül írtál 400 oldalt ez a témával kapcsolatban, tehát, de mégis, amit az elsők között kiemelnél, ami egy jó kiinduló pont tudna lenni.
Hát az egyik az, hogy soha ne hagyjuk a kamaszt magára. Tehát, hogy biztos sokan látták ezt a világ legszigorúbb szülői című BBC-s nagyfilmet, így van. Na most ugye ennek az volt a lényege, hogy nehezen kezelhető kamaszokat elvittek más családokba. És azt tapasztalták, hogy attól, hogy a családba határozott szabályok voltak és elvárások, meg volt, hogy kinek mi a feladata a családba, a háztartásba is, hogy mit illik csinálni, vagy mit nem, hogy meddig lehet tévét nézni, internetezni, hogy minden családtagtól megkövetelték, hogy ott legyen a vacsoránál és a reggelinél. Pontosan tudták a kamaszok, hogy mi jár a szabályok be nem tartásáért, vagy megszegéséért, és hogy a szabályokat a szülők is betartották, és betartatták, és elvárták, hogy a gyerekek tanuljanak, most jön a megküzdés, és jó jegyeket szerezzenek, és egy csomó közös családi programot csináltak, és mindenki felelősséggel tartozott a családba a viselkedéséért és a feladataiért. És ezek mentén, tehát ezek az alapvető szabályok, hogy ott vagyunk a kamasz mögött, mert mindenki azt hiszi, hogy a kamasz már önálló. És ezeket végig csináljuk, amit most végig soroltam, akkor én azt gondolom, hogy ott nagy baj nem lehet. Csak ezt nem lehet kamaszkorba elkezdeni, hanem ezt ugye jóval korábban, tehát egész csecsemőkortól kezdve, mert hogy a személyiségbe pedig a mindenféle viselkedés az mindegy lenyomat ott marad, tehát hogy mit engedtek meg óvodáskorba, kisiskoláskorba, és úgy alakult ki a kamaszkor. Tehát a kamaszkorba bemozdul a minden korábbi trauma, minden korábbi rossz szokás felerősödik, és egyébként a jó kicsit háttérbe szorulnak, de szoktam mondani, hogy nyugi, mert ha volt sok jó, akkor az vissza fog jönni. Például a rendetlen kamasz, akinek a, mit tudom, a joghurtos doboz együtt van a koszó zopniával a szoba sarkába, az utána, amikor már udvarol, mondjuk fiú, udvarol egy lánynak, és a lány jön hozzá, akkor olyan pakra kitakarítja a szobáját, hogy mindenki csak csodálkozik, mert kisebb korában már tudott takarítani.
Így van. Tehát ez a pozitív végkicsengés, nagyon szép ebben, nem mélységekbe jöjjünk. Ez egy jó átkötés tud lenni, egy picit a szülők irányába menni. Végülis a szülőkről beszéltünk eddig is, de ugye kicsit utaltál, hogy bizonyos szülőtípusokat fogalmaztál meg ugye a könyvedben. Olyan oldalra közelítjük meg még egyszer, hogy mi, akiknek szüleink vannak, és esetleg a kapcsolatunk tekintetében azért szerintem sokan találkoztak azzal, hogy esetleg meg nem értés, nem ugyanazt akarjuk, ugye? Aztán nem biztos, hogy benne a Nádas Péter mondta, sokat szoktam ezt az idézetet hozni tőle, hogy minden szülő a saját életére készíti fel a gyermekét. Tehát a saját szülő, de ez egy gyönyörű példa, mert hát az nem ugyanaz, és ugye azért mások a kihívások, nagyon nem ugyanaz, egy másik emberről van szó. Hoztál te itt példát is, utaltál, néhány gondolatot, ha mondasz nekem egy szülőtípusra, hogy ráismerjenek, akik hallgatják ezt, oké? Tehát ugye azért túlféltő volt ez a túlkötődő az első típus.
Igen. Azt azért még hadd mondjam, hogy tehát hogy tiszta szülőtípus nincsen.
Igen.
Tehát én ezt didaktikailag elkülönítettem a szakmai tapasztalataim, meg a szakirodalmak olvasása, meg minden így egybe. Tehát, hogy körülbelül mik azok a tipikus viselkedések, meg problémák, amit meg kéne oldani ahhoz, hogy tényleg el tudjunk menni egy bátorító szülői irányba. Tehát nincsen típus, de mindenkinek van egy vezető típusa, és mellette még lehet látni egy-két jegyet.
Tehát a keverékei vannak, igen.
Így van, de van egy domináns. És a könyve is két oldalról, amit mondasz, két oldalról írtam meg. Egyrészt, hogyha te vagy egy mondjuk egy borostyán szülőnek a gyereke, és már felnőtt vagy, akkor mit tudsz tenni, vagy ha magadon látod a borostyán szülő jegyeit, akkor mit tudsz tenni. És akkor a típusok a borostyán, ami az a legnagyobb baj, hogy nem ad elég önállóságot, tehát ilyen mindent megcsinál a gyerekének. A lázadást is kamaszkorba teljesen tiltja, mert hogy ez nincs is a kapcsolatukban. Tehát mit tudom én még felnőttként is, ugye ez a példát írtam, hogy megveszik a szomszéd lakást, miközben a gyerek külföldre akar menni, mert hogy ez mennyire megéri, és ma jó lesz a fiataloknak. Tehát ezt a körülbelül leturmixolva adná a gyerekének az életét. Oda megy a homokozóba, elveszi a másik gyerektől a lapátot, bemegy az iskolába, és megvédi a gyerekét akkor is, amikor nem kéne megvédeni.
Csak ő érteteszi.
Tehát egy csomó mindent, és ugye azt látjuk azért, hogy a borostyán szülő az nagyon magányos. Tehát, hogy igazán a partner kapcsolata se jól működik, és hogy a saját magányosságát kompenzálja a gyerekével. Tehát nagyon sokan a gyerekükkel is alszanak, mit tudom én, 14-15 éves korukig.
Itt óvatosan kell fogalmazni, mert annyi ismerőse van az embernek, és az is könnyen ugye rá tudni térni ezek a dolgokra. Tehát igen, egyetértek veled, Erika, teljes mértékben.
Na, és erre mondom, hogy gyakorlatilag ezt kéne megszüntetni. Tehát, hogy amit pont példát behoztál az előbb, hogy hol van ő a saját életében. A borostyán anya sehol sincs, meg borostyán apák is vannak, de az még rosszabb kategória. Amelyet még a férfi erő is hiányos. Tehát, hogy az nagyon fontos, hogy hogy tudom én teljesíteni, és a gyerekemnek is azt a mintát adni, hogy egy nőnek is például hármas szerepe van. Ugye ott van az Amazon szerepe, aki dolgozik, meg építi önmagát szakmailag, ott van a feleség szerep, tehát nőként, ott van egy férfi oldalán, és igenis ott a csábítástól a mindent, mert ez egy külön beszélgetésünk lehetne, hogy hogyan nem tudnak csábítani a nők, és hogyan nem tudnak egyszerre szenvedélyt, meg biztonságot adni. Ugye a párkapcsolatos könyvet is írtam, és ez egy nagy probléma. Tehát, hogy most a biztonsága kérdés egy párkapcsolatban, vagy a szenvedély, vagy mind a kettőt, hogy lehet együtt csinálni.
Ez
most zárójel, vagy mind a hármaidban. Csak hogy azért mondom, hogy tudom az életemet a harmadik szerepbe, tehát nem csak az anya szerepbe élni.
Igen, bocsánat, de megint ott vagyunk, hogy ez megint egy kicsúcsosodás annak, hogy magammal nem vagyok rendben. Tehát nem viszek, nincs egy életviteli probléma van ezzel. Tehát nem ezzel indul a dolog, hanem ide torkollik.
Ide torkollik, és általában azért a borostyán szülők azok transzgenerációsan is hozzák ezt. Tehát, hogy az anyám is lemondott mindenről, mert mit tudom én, nem volt annyi enni, ő csirke mellett sose szerette, halálakor derül ki, hogy az volt a kedvence, csak sose szerette, mert nem jutott volna neki. Tehát ezért azt mondta, hogy így indul azért több generáción át, és hogy úgy tud a borostyán szülők kiszállni a saját szorongásaiból, hogy teljessé teszi a saját életét. És egy nagy probléma van ezzel. Tehát az a legnagyobb probléma, hogy a gyerekébe szorongást, erre rengeteg kutatás van, hogy a szorongás, mert mindenki azt akarja, hogy ne szorongjon. Én is, te is, mindenki.
Persze, persze.
Legalábbis csak kicsit. Csak annyira szorongjon, hogy a hülyeségtől visszafogjon.
Ja, hát azt nem úgy, hogy... akkor ezt nem szorongásnak tartom.
Jó, azért valami lelkiismeretben legyen. De hogy nagyon fontos, hogy azért a szorongásnak van vele született alapja is, hogy kinek van hajlama rá, meg a temperamentum is velünk született, és vannak, akik introvertáltabbak. De azt mutatja minden kutatás, hogy a borostyán anya, meg a túlkövetelő idomár, ők alakítják ki legjobban a szorongásokat. Tehát mert azt üzeni a gyerekének, hogy te nem vagy erre sem. Tehát azzal, hogy megcsinálja helyette, tudattalanul üzeni, tehát nem ezt akarja ő üzeni, hogy csak meg akarja védeni a gyerekét. De tudattalanul azt üzeni, hogy te erre nem vagy képes. És ez a legnagyobb baj, hogy ezek a felnőve, vagy ezek a gyerekek azt érzik, hogy tényleg nem képesek egy csomó mindenre, és ez okozza a szorongásukat, és tényleg az önállóságuk is teljesen hiány.
Az időnk nagyon véges. Nekünk, azoknak, akiknek élnek még a szülei, és felismerhette, nem vettük végig az összeset, de felismerhette azt a szülő főtípust, meg altípusokat a saját szülőjében. Mi az, amit te tanácsolnál? Valószínűleg tartom, az elfogadás felé kell terelgetni az embert, nem feltétlenül változtatjuk meg, de nem válaszol meg helyetted.
Ugye megbocsájtásról is írtam a könyv végén. Tehát, hogy mivel a szülőnk azt tudta adni, amit adni tudott. Még az agresszor szülő is, nyilván ő is sérült nagyon gyerekkorában, és egy nagyon fontos, hogy értsük például, ugye pont a nagyszülős könyvbe írtam nagyon sokat a transzgenerációs hatásokról. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy önismeret anélkül nincs, hogy és most már az epigenetika is mutatja, hogy a nagyszülők sorsa is meghatározza az unokák sorsát, mert hogy még genetikusan is megy ez tovább, ugye ezzel foglalkozik az epigenetika rész. Először is ismernünk kell az őseink életét. Tehát, hogy az apám is, meg az anyám is mitől lett ilyen, amilyen. A másik, hogy a felnőtt lét az ott kezdődik, hogy én nem félistennek gondolom az anyámat, és egy megvetni valónak az apámat, vagy fordítva. Tehát nem idealizálom a szüleimet, meg nem devalválom, tehát leértékelem, hanem próbálom húsvér emberként reálisan látni. A realitás azt jelenti, hogy nem a félistenek szálltak le a földre, mint ahogy a gyereket képzelik, hanem gyakorlatilag mindenkinek van jó és rossz tulajdonsága, és hogy tudom ezt bennük elfogadni. A jót is, meg a rosszat is. A harmadik nagyon fontos, hogy tudom földolgozni, tehát itt jön a megbocsájtás, hogy tudom földolgozni mindazt a sérelmet, ami bennem van ott, a szüleimmel kapcsolatban, amit ők akaratlanul vétettek, sőt nem is biztos, hogy vétettek, mert azért azt tudjuk, hogy, hogy az észlelésünk az nagyon csal, és hát lehet, hogy én az anyámat ilyennek látom, és olyannak éltem meg gyerekkoromban, de hát azok az én túlérzékenységem, hogy a magunk pszichényén szűrünk keresztül mindent, és ezért nagyon fontos, hogy ezek is meglegyenek dolgozva, és akkor tudunk eljutni a megbocsájtásig, és érezni a hálát. Hogy a háláról kettőt kell tudni, szerintem. Az egyik az, hogy a hála lefele áramlik. Ez most azért nagyon fontos, mert mikor kiabáljuk a kamasznak is, hogy hálátlan vagy, azért ezt tudnunk kell, hogy a hála nem visszafele áramlik, hanem lefelé. Egy gyerek azzal hálás a szüleinek, hogy fölneveli majd a saját gyerekeit. És abban az értékrendben, amit a szülőktől kapott. És én ezt gondolom, hogy ez a hála lefele áramlik. De a másik a hálával, hogy hálás vagyok a szüleimnek, hogy életet kaptattam tőlük, ha vallásos vagyok, akkor általuk. Tehát kaptam az életet, és kaptam az életem árát. Mert minden életnek ára van. És lehet, hogy nekem az az életem ára, hogy nekem meg kell küzdenem a szorongásaimmal, mert ezt kialakították a szüleim a válással kapcsolatos cirkuszaikkal, vagy éppen a túlkövetelő apám a tökéletességre törekvése, vagy akármi, de hogy kaptam egy csomó jót is. De az árát is meg kell fizetnem. Mert a felnőtt mindenért fizet.
Így van. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Rengeteget tanultunk tőled.
Én is nagyon köszönöm.